Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tulassai Tivadar, orvossal, egyetemi tanárral, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Tulassai Tivadar gyermekgyógyászt. A 70. születésnapjára rendezett ünnepségen a következőket mondta. Ahhoz, hogy értelmet nyerjen az emberi élet, szükséges annak a felfedezése, hogy mi a feladatom, mi végre vagyok a világon. Önnél ez hogy történt? Mikor érezte azt meg, hogy a gyógyításhoz kapott tehetséget, talentumokat?
Az emberi élet értelmének keresése az valószínűleg nem datálható a gyerekkorhoz, de még a fiatal felnőtt korhoz sem. A pályaválasztás sem az emberi élet értelmét próbálja kiteljesíteni, hanem orientálódik valami felé. Az én pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én a humaniórákat szerettem mindig, magyar irodalom, történelem, ógörögöt és latint is tanultam a gimnáziumban, és egy nagyszerű latin tanárom volt, aki megszerettette velünk a régészetet. Nyaranta eljártunk Aquincumba, hogy az ásatásokat egy kicsit megnézni, és az ember talált ezt azt az óriási örömmel töltött el. Én hosszú időn keresztül abban gondolkoztam, hogy talán régész leszek. De a családban, bár sok orvos nem volt, de a testvérem idősebb bátyám, ő orvos, az ő példája is, meg nagybátyám felesége, ő egy híres gyermekorvos volt a Bókai Klinikán, Csoma Eszter, és kisgyerekkoromban betegeskedvén mindig ő gyógyított meg a rendelőjében azok a fémesen csillogó fültükrök, és egyáltalán annak a légköre az nagyon korán megragadott, és valamikor a gimnázium 3.-4. osztályában döntöttem el azt, hogy mégis orvos lennék. Persze van egy bomó, amit Korányinak tulajdonítanak a nagy belgyógyász professzornak, aki azt mondta, hogy ha valaki nagyon jó fizikából, az fizikus lesz, ha jó matematikából, az matematikus lesz, irodalmára, aki azt szereti. Akkor úgy mindenhez egy kicsit szeret hozzáérni, de semmiben nem jó, hát az jó lesz orvosnak. Na most én szeretem az irodalmat, tanultam zenélni, szeretem a zenét. Ezek teszik örömmé az élet minden napját, minden percét, az olvasás és a zene, de ott nem akartam kiteljesedni, vagy nem azt választottam hivatásnak, hanem a gyógyítást. És az egyetemi évek alatt, amikor különböző kutatásokat is folytattam, mint diák, mert hiszen vonzottak a nagy professzorok és az ő környezetükben dolgozni, élettanon kutatni, az egy nagyon nagy kihívás volt, az egy nagy játék megismerni, a kíváncsisággal fordulni a természet felé, és aki erre egyszer rákapott, azt nehezen tudja abba hagyni. Mégis nem a kísérletező részét választottam az orvoslásnak, hanem a gyógyító részét, és abban is a meditatív orvoslást, tehát nem a manuális, hanem a meditatív orvoslást. Így lettem gyermekorvos.
Térjünk akkor át a hitre, vallásra. Egy előadásában arról tett tanúságot, hogy a hitet tartja a legfontosabbnak, ami már a bölcsőben körülölelte, így fogalmazott ön. Ezek szerint hívő családba született?
Igen, ez különleges szerencsém, hogy fölmenőim között is kántortanítók voltak, anyai nagyapám, dédapám, ők mélyen hívő és dokumentáltan hívő és nagy közösséget szervező emberek voltak, akiknek fontos volt a hitük, fontos volt az, hogy ezt közösségbe éljék meg, és ezt ki is sugározták. Elevenen éltek azok a történetek, amelyeket dédapámról lehetett hallani. Ő egy felvidéki Csallóközi faluban volt kántortanító, és karácsonykor mindenkinek ostyát sütött a faluba, és azt elvitte. Tehát egyfajta szeretet kifejezés. Olyan kisugárzása lehetett, hogy 2000-es évek elején megkerestek, hogy a magyar nyelvű alapiskolát róla neveznék el. És Csongrádi Lajos magyar nyelvű alapiskola van Szőgyénben, ahol a csongrádiak 100 éven keresztül meghatározták a falu közösségét, és ez csak hitből sugárzott. Tehát ez így, én úgy nőttem fel, hogy nem is volt kérdés, hogy vasárnap templomba megyünk, hogy imádkozunk, és láttam a szüleimen is, nagyszüleimen is, és a dédszülők példája pedig elevenen élt, hogy ez hozzátartozik az emberi léthez. Természetesen az ember a serdülőkor után minden kihívásnak kitéve gondolkozik dolgokon, de talán tenyerén hordozott Szűz Mária, mert soha nem inogtam meg úgy a hitemben, hogy az drámát vagy meghasonlást okozott volna. De nem elég ráhangolódni a hitre, azt kapni is kell, és ez a kegyelem, ez rám valamiért sugárzott.
Említette a csalók közt, ezek szerint Felvidékről származik?
Mindkét részben apai anyai ágol csal felvidékiek vagyunk, és hát abban a második világháborút követő nagy népmozgásban. Én 2 hónapos voltam, amikor a szüleimnek át kellett költözni, hónapokig vagonba laktunk. Még megvan az a viharlámpa, amelyik akkor ott a bölcsön fölött, vagy a pólyás baba fölött adta a fényt.
Akkor ezt a gyerekeire fogja hagyományozni, gondolom.
Igen, igen. Bár a gyerekeim más dimenzióban nőttek föl, tehát ők a 20. század utolsó évtizedeiben semmiféle kataklizmát meg nem élve, a történeteket csak történetnek felfogva, és ez a generáció általában nem tudja elképzelni, hogy mit éltek meg a szüleink, vagy mit éltek meg a nagyszüleink, és mivel ez az én gyerekkoromban még élő beszédtéma volt, tehát ez bennem nagyon mély nyomokat hagyott. Visszatérve az eredeti kérdésre, a gyerekeimben ez biztos megvan, de ők másként élik meg, és ez a generáció 20. század végén, 21. század végén.
De pont emiatt kell a viharlámpa, hogy lássák azt, hogy valóban ez világított, tehát nem amit ők most megszoktak, ezt a kényelmet.
Persze. Úgyhogy... Remélem, hogy ezeket a gyökereket jól tudják felhasználni, hiszen hogy Goethe mondta, gyökeret kell adni a gyermekeknek és szárnyakat. Aztán a többi majd rajtuk múlik. Most már ezeket egyébként az unokákban próbálom újra megélni.
Amikor tanszékvezetőnek nevezték ki, a neve kezdőbetűiből álló TT helyett a 3 T-t választott, azt hirdette meg. Biztos vagyok benne, hogy nem az acéli 3 T-re gondolt. Mit jelent
annak
önnek?
A parafrázisa volt, ezt gyakorlatilag... Ez a tudás, tisztesség, tolerancia. És ezek irányítottak nagyjából, és azt hiszem, hogy többé-kevésbé sikerült is megvalósítani mindezt, amit akkor a közösségnek, a Bókai Gyerekklinikának elmondtam. És ezek alapján próbáltam olyan fiatal, tehetséges tanítványokat, vagy orvosokat odavenni, akikből esetleg tanítványok válhattak volna, de ezt úgyis az utókor dönti el, nem az érintett ember. De ezek motiváltak abban, hogy kik legyenek a közvetlen munkatársaim, és elvártam tőlük, hogy azok legyenek. És jó páran örömöt jelentenek, mert ugyanebben a szellemben nőtek fel, és gyakorolják a hivatásukat.
Akkor volt értelme a 3 T-nek meghirdetni?
Persze. Ez a három kifejezés, 3 eszme egyébként önmagában is értelmet jelent, és ha az ember ezt szerint gyakorolja a munkáját és a hivatását, akkor talán az kisugárzik valamennyire, és egyfajta szellemiséget ad annak a közösségnek, ahol az embert valamiért vezetőnek választották.
Magyarországon össztársadalmi program, hogy több gyerek szülessen. Ezt azért is hozom fel, mert ön gyermekgyógyász. Fogy a népesség, de ez a nyugati világban is megfigyelhető, tehát nem csak nálunk. Ugyanakkor nem csak az a fontos, hogy több gyerek szülessen, hanem hogy egészségesek is maradjanak. Hogyan tudjuk megőrizni a gyermekek egészségét? Mit mond erről a gyermekgyógyász?
Azt, hogy ez egy össztársadalmi feladat. Ugyanis, hogy egy adott népességnek az egészségi állapota milyen, azt maga az egészségügyi ellátó rendszer mindösszesen 20%-ban, maximum 20%-ban határozza meg. Tehát, hogy milyen kórházak, milyen gépek, milyen gyógyszerek vannak, az 20%-ban felelős azért, hogy milyen a magyarok egészségi állapota. A többi, a szociokulturális, a műveltségen alapuló, a gazdasági körülményekkel összefüggő állapot, mert ezek biztosítják azt, hogy felismerjem azt, hogy például a védőoltások azok hihetetlen előnyt jelentenek a gyermekek számára, hogy öngondoskodással vigyázzak az egészségemre és az életemre, hogy ne két végén égessem a gyertyát, és azt is magába foglalja, hogy egy adott kor után minél gyakrabban el kell menni a szűrővizsgálatokra. Különben a fel nem fedezett súlyos betegségek visszafordíthatatlan állapotban kórismérződnek a később. Tehát igen, ha a társadalom szellemi színvonala, a műveltsége, az önképzése az magasabb szintre kerül, akkor az egészségügynek a fejlesztése is nagyobb eredményeket tud elérni. Önmagában csak az egészségügy fejlesztése az kevés. Nagyon jó statisztikák vannak. Most szándékosan mondok Egyesült Államok belit, hogy ne Magyarország különböző megyére kelljen gondolni. Mindenütt a világon a csecsemő halálozás egy jó mutató. Az Egyesült Államokban úgy adják ki a statisztikákat, hogy kaukázusi, azaz fehér, fekete és hispán. A feketék között a csecsemő halálozás az háromszor akkora, mint a kaukázusiak között. De ez ugyanez megvan a budai második kerületben, 12. kerületben a csecsemő halálozás kevesebb, mint Svájcban. És hogyha Kőbányára vagy mondjuk a Nyírségbe megyünk, ott eléri a amerikai feketéknek a csecsemő halálozását. Ez nem egészségügyi kérdés, és az egyenlő hozzáférés kérdése az is benne van persze, hanem egyszerűen a műveltség és az öngondoskodás. Van egy olyan magyar statisztika, hogy ezt a példát folytatom, a csecsemő halálozás. Az ma Magyarországon 3,6 ezrelék, ez azt jelenti, hogy a megszületettek közül egy éves korban 3,6 ezerből 3,6 nem éli meg az egyéves kort. Ez nagyon jó szám, ez nyugat-európai dimenzió. Szoktam azt mondani némi részrehajlással, hogy a magyar egészségügynek talán az egyetlen, vagy a legjobb sikerágazata ez a neonatológia, hogy ezt el tudta érni a korábbi 8-10-11 ezrelékről. Na most ez azt jelenti, hogy visszatérve arra, hogy a műveltség mit számít, aki egyetemet végzett, vagy felsőfokú iskolázottságú nő, annak a gyerekei között, az újszülöttjei közül a csecsemő halálozás 2,valamennyi ezrelék. Aki nem végezte el a 8 általánost, ott 12 ezrelék. Tulajdonképpen az orvosok sokat tudnak tenni azért, hogy egészségben töltsük az életévünk nagy részét, de nem mindent.
Sok múlik rajtunk.
Sok múlik. És persze a gyermekgyógyászat azért szerencsés, mert halatlan regenerációs képessége van a gyerekeknek. És a sikerélmény az a gyermekgyógyászatban nagyon nagy. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy egyre több olyan gyermek marad életben, akik magukba hordoznak halmozottan hátrányos egészségügyi kockázatot. Hogy konkrét példát mondjak, Magyarországon az igen kissúlyú, vagy a kissúlyú újszülöttek aránya az 8-9%. Tehát mondjuk, hogy optimális esetben születik 100 000 újszülött, és ebből 8 000, tehát egy rendes város lakossága, az kisebb születési súlya jön világra, mint 2500 gram. Ez a tény önmagában kockázatot hordoz. Nem csak a születés utáni közvetlen adaptációk betegségében, hanem magába hordozza a későbbi civilizációs betegségek halmozott kockázatát. A koraszülésnek ez a standard rátája, amely kétszer akkora, mint Nyugat-Európában, ez kizárólag a várandóság alatti öngondoskodást, vagy odafigyelést, a nem dohányzást, a nem alkoholivást, és sok minden egyebet, tehát a szociokulturális hátteret kell itt is megerősíteni, hogy ez csökkenjen. Ez nem genetikaiak meghatározott, ez egyszerűen az a rossz attitűd, amivel számosan önsorsrontóan élik az életüket.
Egy előadáson úgy fogalmazott, hogy mit tehetünk azért, hogy a gyerekek egészségesek maradjanak, pontosabban, hogy ez ellen mi az, ami hat. Úgy fogalmazott, hogy a szemététel és a fizikai aktivitás hiánya. Mi a szemététel?
Hát az a tömegétkeztetés, amivel most az összes fiatal, ha kimegyünk az utcára, szembe találkozik, és hát azt fogyasztja. Ez a junk food, amit az amerikaiak így hívnak, a szemététel nem is jó kifejezés. Ez az, tessék elgondolni, 7 milliárd ember él a Földön nagyjából. Ha ebből naponta csak $2 költenek átlagosan ételre, ami hát mondjuk nem jó szám, de figyelembe véve a harmadik világnak a mély szegénységét, számoljunk $2-ral. az naponta 14 milliárd dollár pénzről beszélünk. Természetesen, hogy óriási, és a másik oldalról pedig mindenki szeretne enni, és azt már nem otthon a saját konyhájukban, saját háztájból elővett ételeket teszik meg, hanem a kész ételeket kapják, vagy a gyorsan megfőzött gyors éttermekben próbálják csillapítani az éhségüket, amelyeket íz, érzésfokozó és színfokozó anyagokkal látnak el, és ebből az egyik ízérzést fokozó, vagy az ízletességet kellemes sebbé tevő anyag, az teljesen egyértelműen károsítja a májat, és károsítja a szervezetet, és ebből sok minden probléma adódik. Az elhízás visszavezethető erre. Vagy én, amikor elkezdtem a pályámat, akkor nem létezett gyermekgyógyászatban az a fogalom, hogy krónbetegség, gyulladásos bélbetegség. Nem volt, mert az felnőttkori betegség volt. Most pedig az előfordulás gyakorisága az rettenetesen megnő, és teljesen egyértelműen vissza lehet vezetni a nem megfelelő táplálék összetételre, ezekre a gyártott, iparilag előállított junk foodokra, szemététételekre. Tehát én mindenkit eltanácsolnék ezektől a gyors étkeztetésektől, mert nem jók. Mert ha csak ezt teszik, akkor hosszú távon halmozottan hátrányosakká válnak. Volt egy amerikai riporter, aki évekkel ezelőtt készített magáról egy filmet. A film címe most nem jut pontosan eszembe, de arról szólt, hogy zabáld magad kövérre. És nem csinált mást, mint elment a orvosi laboratóriumba, és egy tesztvizsgálat készült nála, majd azt hiszem, hogy fél éven keresztül egy ilyen gyors étkeztetőbe reggelizett, ebédet vacsorázott, és azt tette meg, ami ott a napi menü volt. Meg kellett, hogy egye. Hízott 20 kilót a fél éves periódus után, és amikor a laborvizsgálatokat megnézték, akkor súlyos eltérések mutatkoztak a májenzimekben, és a zsírokban, és egyéb helyeken. Ezt lehetett látni egy ideig mindenütt a YouTube-on, és aztán azt gondolom, hogy különböző erők hatására ezt valahogy levették, mert nem ez lett volna a trendi, hogy egy ilyen felvilágosító, és egyébként a fiataloknak szóló, fiatalok nyelvén szóló filmmel próbálják arról lebeszélni őket.
És talán a fiatalok számára még károsabb lehet ez az étkezés, mert ők fejlődésbe levő szervezet.
Hát igen, természetesen ez így van, hát ahogy mondtam, a gyulladásos bélbetegségek egyértelműen legfontosabb egyik tétele, hogy gyermekkorban a gyakoriságuk nőtt, az a gyors étkeztetések és az adalékok következtében jövő.
Tehát főzünk otthon.
Főzünk otthon, legyen a kertben zöldségünk, és hogyha falun lakunk, akkor ne derogáljon kisállatokat tartani. Én sokat fordulok meg a Balaton felvidéken egy olyan faluban, ami korábban arról volt híres, hogy három mészárszéke volt, és sok egyéb. Nincs egy tehén a faluban, nincs disznó a faluban, és két vagy három helyen tartanak csak tyúkokat. És a zöldséges az Pestre a nagy piacra jár föl zöldséget vásárolni. Mert mit tud tenni? Hát nem termel senki ott a környéken. Borzasztó. Alapvető szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy ezek az építőkockák egymásba kapcsolódva végül is eljussanak oda, hogy megint egészséges életmódot tudunk élni. És ez csak az étkezés. És azt a stresszt, amit ez a rohanó életmód, a teljesen hiába való, egyre nagyobb pörgés eredményez, azt akkor még nem is említettük meg. Nem véletlen, hogy Barsi Balázs folyton Robert Sarah két könyvét, most már lassan a harmadikat is emlegeti a konferencia beszédein, amelyből a második a csönd ereje, és csak a csöndben lehet megtalálni és saját magunkat is közel jutni az Istenhez. És ez a 21. századi rohanás, ez pontosan az ellenkezőjét éri el mindenben. Nem csak a stresszfokozó hangzavarban és rohanásban, hanem a belső béke elvetésében és annak a hiányában is. Nem tud leülni valaki nyugodtan és 10 percig csöndben ülni ma. Nincs olyan iskolás. Én bízom a emberben, tehát a homo sapiensben, hogy egyszerűen ennek vége lesz, csak éppen ez a generáció, hogy ez a 2-3 generáció súlyosan meg fogja szenvedni.
Az unokáink például mi lesz velük?
Nem tudom, hogy mi lesz velük. Csak abban reménykedek, hogy az a hasonlóság, amelyik a nyugatrómai birodalom és a jelenkori euróatlanti társadalom között van, több tucat hasonlóságot lehet felsorolni. Tanulmányok születtek arról, hogy a nyugat-római birodalom bukásához mi vezetett, és itt az átfedés a jelenkori euróatlanti civilizációt, talán nem is lehet már civilizációnak mondani, között az hatalmas. De ahogy a nyugat-római birodalom bukását követte egy nagyon elmélyült, csöndes, az Isten felé forduló belsőséges, kis közösségek által alakított társadalmak, a keresztény civilizáció, úgy azt remélem, hogy ez a kultúra, amelyik most ugyan az egész globuszt átfogja, ez valahogy majd, remélem nem nagy kataklizmával, át fog fordulni egy inkább a belső szemlélődést és a transzcendens értékeket előtérbe helyező világgá. Nem biztos, hogy megélem, de talán a unokáim majd ennek fognak már örülni.
Sokakat foglalkoztató kérdés, hogy létezik-e a tudomány és a vallás, a hit között konfliktus. A modern tudomány és a hit összeegyeztethető-e? Ezt most kérdezem egy tudostól, aki hívő tudós.
Abszolút. Az nem tudja összeegyeztetni, aki nem hajlandó a lét alapvető kérdéseire választ adni. Mi végre vagyok a világon? Hogyan születtem? Hogyan lett élővé az az anyag, amelyik az egész világ mindenséget fölépíti? Hogyan lett abban élet? És ha élet lett, hogyan lett az emberből személyiség? Mert az élet keletkezése, az élő lények kialakulása az egy dolog, az is nagy csoda, azt is lehet magyarázni. Természettudományosan is, de ezek elég gyenge lábakon állnak. De az, hogy az emberből, az élő lényből hogyan lett egy az élő lények fölött álló személyiség, azt meg kell tudni válaszolni. És ha valaki nem jut el akkor addig, hogy az Isten akart engem, azt szerette volna, ha megszülessek, és terve van velem, és a lelket tőle kaptam a fogantatáskor, akkor ehhez el lehet jutni gondolati síkon is, de ezt általában hárítják azok a tudósok, akik nem nagyon akarnak ezzel foglalkozni. De a legnagyobbak eljutottak idáig. Hát a legszebb mondás, amit ilyen kérdések kapcsán szoktam mondani a fiatalabb munkatársaknak is, hogy mit a Pascal mondott, hogy a tudás olyan, mint egy gömb. Minél nagyobb a térfogata, annál nagyobb a felszíne, amely az ismeretlennel érintkezik. Egy csodálatos hasonlat, mert megismerhetetlen a világ. Nem lehet megismerni a törvényszerűségeit, föl lehet fedezni, kutatni lehet, de még mindig van azon túl, és azon túli válasz, hogy a semmiből hogy lett valami, ezt a választ nem lehet megmagyarázni. Balsi Balázs szokta mondani, hogy a semmi az érthető, de ha már van egy porszem, akkor annak a létezését meg kell tudni magyarázni. És a legnagyobb tudósok eljutnak odáig, lehet, hogy nem azonnal, de eljutnak odáig, hogy hát igen, ez a Teremtő Isten.
Örül köztudott, hogy hívő ember, milyen bibliai igét hozott nekünk, és milyen személyes élménye fűződik hozzá.
Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 9:16-os sor. A életemben visszatérő üzenet. Amikor először kezembe vettem Ottlieb Géza könyvét iskola határon, az Ottlieb Géza regényének az első fejezetében úgy kezdődik medve írása, hogy non est volentis, neque currentis, sed miserentis dei. Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut utána, egyedül a könyörülő istené. Amikor ezt a könyvet többször elolvastam, akkor ezen úgy kicsit átsiklottam, éreztem, hogy ennek van üzenete. De a fut utána és a nagyon akarja az az emberbe benne volt. Nagyon akartam jól kutatni, nagyon akartam az egyetemen excellálni, és amikor tanszékvezetővé választottak, akkor az egyik kedves barátomtól, akinél a két gyermekem született, a következő levélbeli gratulációt kaptam egy ötvös idézettel. Sorsunkban tőlünk csak egy függ, az, hogy a helyet, melyre a végzet által állítottunk, egészen betöltsük, azon erő, mely a sors ellen küszködve hasztalan elvész, talán kellemetessé, vagy legalább tűrhetővé tehetné azt, amitől szabadulnunk úgyse lehet. Ötvösnek ez a gondolata a Páli idézet első két tételére vonatkozik, a szaladás valami után és az akarás valami után, és ha már az egyszer az embernek a sajátja lett, akkor ne tiltakozzunk, fogadjuk ezt el. Később, amikor sok hárítás után mégiscsak bekövetkezett az, hogy már belső hárítás után, hogy az egyetem rektora lettem, pályáztam, tehát saját magam is akartam ezt, akkor az egyik barátomtól ugyanezt az idézetet kaptam meg, és pontosan akkor döbbentem rá, hogy az első kettő nem számít, se nem az, hogy szaladunk valami után, az se számít, hogy nagyon akarunk valamit. Ha nincs mögötte az irgalmas Isten, akkor semmit nem ér az egész. És később ez a mozaik úgy rakódott bennem össze, hogy a Shakespeare velencei kalmárja is ugyanezt sugallja. Az a néhány sor, amivel most befejezem ezt az idézetet, az így szól. Az irgalom lényege nem a kényszer, úgy fakad, mint csöndes eső a mennyből a lenti földre, és kétszeresen áldott, megáldja azt, aki adja, és azt, aki kapja.
Köszönöm szépen Tulasai Tivadarnak, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta a rádió hallgatóinak.
Szívesen jöttem.
Dr. Tulasai Tivadar orvossal, egyetemi tanárral, Patkoló Éva beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.